Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, exaudi, húsvét utáni 6. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Mózes 4. könyvében a 20. fejezet 2. versétől a 13. a következőképpen. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták, bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, és nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, még ivóvíz sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez. Vedd a botodat, és gyűjts össze a közösséget testvéreddel, Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől a kapott parancs szerint. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik, hallgassatok ide, ti lázadók, fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, hát nem döbbenetes ez a történet? Rejtélyes és érthetetlen minden tekintetben, minden szereplő síkján. Akár a zúgolódó, lázadó népet tekintjük, akár a leboruló Mózest és Áront, vagy akár az ítéletet hirdető Urat. Persze most ne gondoljuk azt, hogy emiatt lesz érdekes ez a történet, mert hát valami nagyon izgalmas témát feszeget, és ilyen rejtélyeket lehet benne boncolgatni. Nem ezért lehet érdekes ez sem egy ige hirdetés számára, sem egy bővebben kifejthető Biblia tanulmány számára, hanem azért érdekes ez a történet, mert minden síkon komoly hitbeli tanulsága van ennek a rejtélynek. Nem a rejtély az érdekes, hanem ami belőle megtanulható. És ezek a tanulságok igencsak szíven ütnek minket. A történet elbeszélésének logikus sorrendje szerint először a népet kell szemügyre vennünk, aztán a vezetőket, végül pedig a végső döntést kijelentő Urat, illetve az ő döntését. Nézzük hát a sokaságot. Nem pontosan így jajgatunk mi is állandóan, mint ez a lázadó nép. Jajgatunk, hogy ez nincs, az nincs, és lázadunk vezetőink ellen. Izrael népe életében a világi és az egyházi vezetés az egybeesik, nálunk viszont ketté bomlik, de mind a két vonalon tulajdonképpen igaz ez. Jajgatunk, hogy nincs munkahely, hogy nem elég a fizetés, hogy túl sok az adó, túl nagyok a számlák, nem lehet megélni, ez nincs, az nincs, amaz nincs, amire pedig szánknak és szemünknek lenne ingere. Az egyházon belül is jajgatunk, hogy milyen kevesen vagyunk, milyen gyengék az anyagi lehetőségeink, meg azért mégiscsak sok az egyházi adó. Úgy látszik, hogy csak egyet nem teszünk, nem adunk dicsőséget Istennek, nem tartjuk őt szentnek. Sem a vezetők Mózesek, sem az egyháztagok a nép. És mi lett a következménye? Az, hogy még Mózes sem mehetett be az ígéret földjére. Hát nem éppen ezért siránkozásunkért és a lázadásunkért fogyunk olyan vészesen. Istentől kapunk vizet, élelmet, sőt, italtali örök életet, mi pedig csak lázadunk ellene, és mindig a hiányainkat soroljuk. És különösen is elgondolkodtató a magunk zúgolódása tekintetében az a vonás, hogy bár Kádes általában vízzel jól ellátott hely volt, egy jó kis oázis volt a pusztában, most éppen nem találtak vizet benne a zsidók. És az emberek elkezdenek vitatkozni, perelni Mózessel, ahogyan mindig is szoktak tulajdonképpen a pusztai vándorlás ideje alatt, és ezt olvashatjuk Mózes 5 könyvében kiválóan. Egészen odáig mennek, hogy egyáltalán miért kellett minket kihozni Egyiptomból. És a kérdéses szikla is valószínűleg akár pontosan ugyanaz is lehetett, mint majdnem 40 évvel ezelőtt, amikor még a kivonulás után érkeznek ide, és szinte ugyanez a történet zajlik. 38 évig bolyongott a nép, most visszatér ide Kádeshez a cím pusztájába, ugyanarra a helyre, ahonnan a kémeket küldték ki annak idején, és kellett egyáltalán 40 évben helyben topogni. És nem voltak egy szemernyivel se közelebb az évtizedek múltával, mint akkoriban Kánaán földjéhez. És ha valaki azt az egy lehagyott fejezet kezdő verset is megnézi, akkor kiderül, hogy Miriam már meghalt, és ha továbbolvassa a fejezetet, akkor azt is tudja, hogy Áron is meghalt, és hát már majdnem vége van a Mózes 5 könyvének is, hát az 5. végén van a halála, ez mind egy évben történt. Egy év alatt mind a hárman meghaltak. Tehát 40 év vándorlás után zajlik ez az esemény, és ezért döbbenetes, hogy ugyanott tartanak, mint 40 évvel ezelőtt. Ugyanúgy lázadnak, ugyanúgy hitetlenkednek, nem számít, hogy 40 évig milyen csodával táplálta és vezette őket Isten, mint ahogy akkor se számított, hogy átkeltek csodás módon a Vörös-tengere, mégis a lázadás volt a fontosabb a szívükben. Helyben topogtak, és amúgy erről a 40 évről túl sok szót nem ad nekünk a Szentírás. Ott vannak az elején a kiemelt események, még amíg újdonság is volt sok minden, a törvényadás volt, a rendelkezések, és tulajdonképpen szinte azt mondhatjuk, hogy a 38 évről csak egy összefoglaló kis pármondatos rész szól, és most már itt vagyunk a végén, most megint egy kicsit kitágul a horizont. Ez a hallgatás, ez sokszor a Szentírásban egyszerűen az élet gyarapodás menetét jelenti, ahogy Egyiptomról se olvasunk, pedig 430 esztendőt fog át az egész történet Ábrahámtól a szabadulásig, és mégis hát csak arról a pár évtizedről van szó, hogy Egyiptomba kerültek, és aztán csak arról a részről van szó, ahogy kikerülnek onnan. A közben eltöltött idő, az tudjuk jól, mert annyit viszont leír, ha szűkszabúan is a Biblia, hogy a szaporodásnak, a gyarapodásnak volt az ideje, az elnyomásnak is, az erősödő elnyomásnak is, de mégis annak, hogy egyre nagyobb néppé lettek. Hát most is nagyjából ez zajlott, illetve az, ami Isten ítélete volt, ez a nemzedék, aki kijött Egyiptomból, el kell előbb tűnjön, mert a kémkedés utáni lázadás miatt nem bizonyultak alkalmasnak arra, hogy elfoglalják az országot. A 40 év alatt pedig annyiszor az új nemzedék is már oldhatta a szomját, akár ezen a helyen szó szerint is, de máshol is. Most, hogy egyszer nincsen éppen víz, felmorajlik az zúgolódás. Hát nem éppen erről van szó minduntalan, amikor elégedetlenkedünk. Hát annyi mindennel megáldott minket az Úr, és mégis, amikor éppen egyszer nem ugrik első csettintésünkre, akkor már is zúgolódunk, hogy semmit nem kaptunk tőle. Még ez sincs, meg az sincs. Adja ő naponta a mennyei kenyeret a pusztában, ők meg jajgatnak, hogy nincs szántóföld, hogy kenyér legyen belőle. Megkaptuk a megélhetést mannából is, fűrjekből is, de mi csak a saját fejünk utáni megélhetést tartjuk elfogadhatónak, a szántóföld kenyerét, valamint a luxus cikkek után vágyunk, hiszen fügét, szőrőt, gránát, almát emlegetnek. Hát nem igaz ránk is, hogy akár 38 év után is csak oda jutunk keresztény életünkbe, onnan elindultunk és helyben topogtunk. ahol évekkel, évtizedekkel korábban is jártunk, és Isten jóságának minden korábbi megtapasztalása ellenére is még mindig csak kétségeskedünk, hitetlenkedünk, lázadunk. Hát ebből a történetből is kiviláglik, hogy egyáltalán nem igaz az a közkeletű mondás, hogy az ember legfontosabb igénye a szabadság. Nem, hát egyáltalán nem vagyunk mi ilyen idealisták a valóságban. Igenis, materialisták vagyunk, nagyon is mammonimádók vagyunk. Hiszen hát miért is lázad a nép? Hát nem azért, hogy nem lettek szabadok. Nem azért, hogy nem jöhettek ki Egyiptomból. Miért jöttünk ki? Mert nekünk a kaja kell. Mondom, amit összekaparhatunk magunkra. Nincs ez, nincs az, milyen rossz itt. És nem a kenyérért pusztán ráadásul, hanem gránátalmáért, meg ennél extrább luxus, mai fogalmak szerint a luxus cikkekért. És bizony nagyon igaz a római mondás igazsága is, hogy páneme cécenzész. Nekünk nem a szabadság kell, nem Isten megváltása kell, hanem a kenyér és a cirkusz. És ha ez megvan, akkor elégedett a sokaság. Na jó, kell nekik persze egy kis víz is, most itt konkrétan, bár bizonyára itt is jobb lenne nekik a szőlőből készült bor. És valóban, számtalan területén látjuk az életünknek, hogy a gondolkodás módunkat nem az elvek, nem a hitbeli tényezők irányítják, hanem a mammon, a megélhetés, az étel, az ital, a luxus utáni vágyaink és hasonló. Nem értjük, amit a zúgolódó nép sem értett, és persze Jézus hallgatói és követői sem nagyon kapiskáltak. Először Isten országát kell keresnünk. Aztán a megélhetés, az anyagi lét az valójában csupán ráadása Istennek, ráadásként az ő tetszése szerint megadatik, de az akkor is csak ráadás. Most pedig vessünk egy gyors pillantást a lázadó nép elkeseredett vezetőire. A nép lázad a víz miatt, isszák aztán mégis a sziklából fakasztott vizet, és az egésznek pedig Mózes és Áron issza meg a levét. Itt aztán abszolút működik a politikai felelősség. A nép, aki lázad, és a vezető bűnhődik érte. Mózes annyi, de annyi alkalommal járt közbe ezért a züllött népért, és mentette meg a teljes kiirtástól is. Gondoljuk az aranybori után, mi történt. A régi latin fordításhoz úgynevezett vulgátait hozza is, más fordításokban ugye nem szerepel, de hozzá ezen a helyen Mózesnek az imádságát, és most honnan ered vagy sem, az mindegy, de jellemző rá, tudjuk jól, hogy hogy jár közben a népért. Itt is ezt írja a vulgát, hogy Úristen, hallgass meg a nép kiáltását, és nyisd meg nekik tárházadat, az élővíz forrását, hogy kielégíthessék szomjukat, és megszűnjék zúgulódásuk. Nem magáért küzd, a népért. És mégis, aki annyiszor járt közben a lázadó nép érdekében, most igencsak pórú jár, ki fog érte közbe járni. Meg kell értenünk ebből, hogy Isten szolgái közül bizony még a legnagyobb is elbukhat, és egy egész életen át vezett a népet, bízott Isten, és hűséges volt a népe és háznépe iránt, engedelmes, és most mégis megjárja. Hát, hogyha Isten minden szolgája fölé emelkedő Mózes ennyire rászorult az imádságra, a támogatásra, akkor hogy ne gondolnánk, hogy még inkább szükség van, hogy értünk legkisebb szolgákért is. Imádkozzon a gyülekezet, hogy Isten kegyelmét adja, hogy végezhessük a ránk bízott feladatokat, és megállhassunk ezekben. Ki lehetne térni arra is, miként ad utasítást Isten a vízfakasztásra. Ennek is vannak bőven tanulságai, terveztem is, hogy ez egy külön vázlatpontot kapjon, de korlátoznom kell magamat, hogy a lényegesebb területek kaphassanak inkább hangot még. Ezért a sziklára ütés kapcsán az új szövetségi kapcsolatra utalok csak, hogy érezzük azt, hogy ez mennyire Jézusra mutató, és erről a szikláról, bár valószínűbb, hogy a Mózes második könyvében, a vándorlás elején levő hasonló történetre utal, állapossol, de tulajdonképpen mindegy, arra azt mondja, hogy az a szikla pedig Krisztus volt. Tehát ilyen módon tanulhatjuk azt, hogy ez nem is csak önmagáért történik ez a történet. És föl kell eleveníteni az Új Szövetségből, hogy mit is mond a samáriai asszonynak Jézus. Azt mondja, aki ebből a vízből icik, amit én adok, az többé nem szomjazik meg, hanem örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Hát ez az, amit itt mégis megtanulhatunk. Minden lázadás ellenére, annak ellenére, hogy csak perelünk Mózessel is, Istennel is, ő mégis adja azt az élő vizet, amely örök életre vezet el. És végül a különös ítéletet hozó Isten döntésére tekintsünk. Mert bizonyos szempontból talán ez a legfontosabb tanulsága és üzenete ennek a szakasznak. Amikor az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesületben tartottam Mózes tanulmányomat, ami éppen rám esett, és az Isten megpróbált emberei sorozatban ez előkerült, akkor nem tudtam szabadulni a kicsit furcsán megfogalmazódó, de éppen a történet miatt kiformálódó címtől. És a Biblia óra látogatói talán még emlékezhetnek is erre a címre, bár elég régen volt ez előttünk. Mózes, aki nem vezetette be népét az ígéret földjére. És ebben a tanulmányban azt is kifejtettem, hogy emberileg érthetetlen ez a döntés. Semmi különös nem látszik itt, ami más lenne, mint más lázadásoknak. És ha az utolsó felolvasott két vers hiányozna a Bibliánkból, akkor tökéletesen elégedettek lehetnék, és azt mondanánk, hogy ez kerek történet. Ugyanaz történik szinte, ami korábban. De Isten szava egyértelmű, ha nem is értjük, ő akkor is azt mondja, hogy itt valami mégis más. Mert Isten ítéletét nem értenünk kell, meg nem egyet értenünk vele. Azzal egyet lehet tenni, elfogadni és magunkra venni. És ezért is figyelmeztet ez a szakasz, hogy akár értjük pontosan az okokat, akár nem, azt, hogy miben is vétkezett Mózes és Áron, mindegy, az intő jelek, ők maguk a számunkra. Hogy akkor is Isten ítélete alatt állhatunk, hogyha nem értjük, hogy miért. Hogyha nem láttuk be a bűnünket. Hogyha meg vagyunk győződve a magunk igazáról. Isten mégis azt mondja, nem tartottatok szentnek, nem mehettek be az ígéret földjére. Mert az értésünk nem sokat nyom alatba. Egyedül az számít, hogy Isten szava mit jelent ki. És ez alapján megértés nélkül is nyilvánvaló, hogy Mózes és Áron okkal megérdemelten kapta ezt a büntetést, hiszen Isten maga jelenti ki róluk ezt. Hát ilyen sok élethelyzetünk is lehet, egy történelmi példát tudok ehhez hasonlítani most talán, amikor értetlenül nyugtatták magukat a franciák, nézték ugyanis az állomáson, hogyan vagonírozzák be a zsidó honfitársaikat. Az ismerőseiket, a szomszédjaikat, barátaikat, a fele barátaikat. Kicsit aggódtak azért értük, hogy hát mi lesz velük, hogyan alakul majd a sorsuk, jó helyre kerülnek-e, milyen körülmények lesznek. Aztán feltűntek a vonatok, és megnyugvással olvashatták rajtuk karitatív szállító társaság. Hát akkor nem lehet baj. Ha egy ilyen humanitárius szervezet intézi az utazást, akkor csak jó helyre kerülhetnek ezek után, jó kezekben lesznek. Szépen megnyugtatták magukat. És mentek a vonatok, mentek a krematóriumba. Nem tiltakoztak, mert a náciknak volt elég csel a tarsolyukban ahhoz, hogy angyali szép látszatot keltsenek és fabrikáljanak ezekhez az ördögi tettekhez. Francia keresztények pedig nem értették, hogy mi is történik valójában. De ez őket sem menti fel, ahogy a Mózest és Áront sem menti fel, ha akár önmaguk, akár végképp mi utólagos olvasók nem értjük pontosan a dolgokat. A nem értett bűn is épp úgy bűn. És ezért is tanítja Luther a Jónásban, hogy hát az olyan bűnöket is meg kell Isten előtt vallanunk, amiről akár nem is tudunk. De most talán hozzátehetem így, és azt is, amit akár nem is értünk. Persze nem tudjuk ezt tételesen felsorolni, ezt világosan elmondja, hogy nyilván felsorolni, konkrétát tenni, azt kell, amiről tudunk, amit fölfogtunk, amit a lelki ismeretünk fölfedett előttünk. De azt is tudnunk kell, hogy ha ilyen mélyben maradt bűnünk van, az is épp úgy bűn, az nem lesz mentesülés, hogy én ezt nem tudtam. Minden esetre jól látható, persze ennek a történetnek a kapcsán, hogy sok vita van, hogy hát hogyan is értelmezzék ezt a történetet, és mi is volt pontosan Mózes bűne. Hát van olyan, hogy az a baj, hogy kétszer ütött a sziklára, és nem csak egyszer. De hát ez se derül ki a történetből, hogy Isten ezt róná föl. Van egy idézőben ellen történetünk viszont, amikor Jóásnak kell a földre ütni a botjával, a darámmal szembeni harcok előtt, és akkor ő odaüt néhányszor, és aztán is azt mondja, nem, 5-6 kellett volna, akkor teljesen leverted volna a rámot, így nem fogsz bírni velük. De itt kifejezetten ott van, hogy a darab számokkal volt a probléma. Aztán több értelmezés szól arról, hogy mondjuk ők maguknak tulajdonították a csodát, amikor azt kérdezték, hogy fakasszunk-e vizet? De hát erre meg azt is lehet mondani, de hát Isten is így fogalmazott, hogy fakasszatok vizet. Ezért ez se egyértelmű, hogy ez lenne a probléma. Aztán az se igazán indokolt a kísérletek között, hogy különbséget tesznek esetleg Mózes és Áron botja között, hogy melyikkel kellett volna. Mert Áron veszelje ugye a botjából, ahogy kivirágzott annak idején. Az nem ugyanaz, mint Mózesé. A törvény és az evangéliumot próbálják némelyek egyenesen ebben megkülönböztetni. De hát korábbi is látjuk még akár, amikor a kígyóvá váló botnál van szó, nem válik szét élesen, hogy most Mózesnek kinek is a botját kell a földre dobni, mert kinek kell dobni egyáltalán. Így hát e között se tudunk igazi különbséget tenni. Aztán van olyan magyarázat, főleg zsidó magyarázó körében, hogy hát elment a gyülekezet elől Mózes és Áron, és az azt jelenti, hogy ott hagyták a népet, és nem akartak rajtuk segíteni. De ennek is van egy olyan probléma, hogy hova mentek? Hát a Szent Sátorhoz, a kijelentés sátrához mentek leborulni Isten elé, hogy útmutatást kapjanak. Hát ez se lehet feltétlen olyan, ami baj kell, hogy legyen, és Isten sem azt mondja, hogy hát nem segítettetek, hanem ide jöttetek hozzám. Így hát sok mindent felsorolhatnánk, de tulajdonképpen nem bukkanunk a titok nyitjára, feltéve, hogy az értelmünkkel akarjuk ezt megragadni. Hát ember legyen a talpán, aki egy ilyen szűkszavú leírásból biztosat állapíthat meg azon túl, amit Isten valóban elmond a hibákról és bűnökről, a hitetlenségről, a szentségéről, vagy éppen szentnek nem tartásáról, ha úgy tetszik egyenesen, megszentségtelenítéséről. De végső soron éppen ez az értetlenség kell minket oda kergessen a kegyelemre, hogy mi is leboruljunk a sátorhoz, ami nekünk már persze Jézus keresztjét jelenti. Semmi másban nem bízhatunk. És annyit talán érdemes még megjegyezni, azt se feledjük, hogy az ígéret földje azért az nem az üdvösség. Nem ebből zárta ki Isten őket, arról szó sincs, hogy ezt elvesztették volna. Itt ilyen értemben egy földi büntetés kellett hordozniuk. De azt mindenképp tehát megtanulhatjuk, hogy bűnössé nem pusztán attól leszünk, hogy felfogunk valamit Isten ítéletéből, hogy megértjük az ő mércéjét, vagy alkalmazni is tudjuk a konkrét helyzetünkre. A törvény ismerete még a jogban sem ment fel. Illetve a törvény nem ismerete még a jogban sem ment fel. A törvény hatálya alól. És az sem, ha nem tudjuk ezt fölfogni. Már egy ideje visszatérő téma a médiában a Szita Bence meggyilkolásának az ügye a folyó per kapcsán is, és sok újságíró adott hangot nem értésének, hogy hát hogyan lehet az, hogy az igazságügyi elme szakértők szerint a tettesek beszámíthatók voltak, holott egyáltalán nem normális ilyet elkövetni. Még egy sorozatgyilkos kategóriáján belül is szokatlan. De hát eddig jut a világi szemünk, hogyha az okokat csak emberi mérce alapján keressük, akár csak Mózes bűnét. De ha tekintetbe vesszük Isten igéjét, a bűnbeesés és a megromlott ember állapotát, akkor mégis megláthatjuk a tanulságot, mert bizony ilyen halálosan komolyan kell venni a vétkeinket. Akkor is, ha nem értem, ha nem tudom pontosan, hogy mi a baj velem, akkor is halálosan komoly az, amit Isten az igében kijelentés bűnnek nyilvánít. Mert hát végül is Istennek ez volt a végső szava. Nem hittetek bennem. Nem tartottatok szentnek Izrael népe előtt. És ha ezt meg is tudnánk valahogy oldani, akkor sem jutnánk tovább. Mit tehetünk akkor? Hát magunktól nem sokat, még pontosabban semmit. A vasárnap Zsoltára így kiált: halld meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Hát ezt tehetjük egyedül mi is. Úgy, ahogy Mózes is oda megy Áronnal a kijelentés sátrához, mi is Istenhez kiálthatunk, hogy ő vegye el hitetlen szívünket, és adjon helyette hívő szívet. Mi is oda borulhatunk a Golgota keresztje alá, hogy Isten vegye el a lázadásunkat, és adja helyette az élet vizét, és mosson meg Jézus vérével. Üss hát a sziklára, Krisztusra, és tapasztald meg végtelen szeretetének felülmúlhatatlan erejét. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, oly sok mindent nem értünk életünkben. Nem értjük szereteted, állandó kegyelmét, holott minduntalan csak lázadunk ellened. Nem értjük ajándékaidat, holott gazdagon elhalmozol velük. Nem értjük bűneinket, holott sűrűn megsértjük szívedet velük. Nem értjük megváltásodat, holott meg sem értemeljük. Köszönjük, hogy mégis mindezek ellenére hitetlenségünk és bűneink, értetlenségünk és engedetlenségünk ellenére te könyörületes vagy. Te adsz lázadó szívünknek sziklából fakasztott vizet. Te bevezeted lázadó népedet az ígéret földjére. Megrendülten állunk a titok előtt, hogy épp Izrael legnagyobb prófétáját nem engedted be. Legyen intő példa mindannyiunk számára, hogy a meg nem értett bűnök épp úgy botlásunkra és elbukásunkra vannak, mint bármelyik bűnünk. Csak a te felfoghatatlan, szintén érthetetlen kegyelmed, hogy mégis van bocsánat, hogy földi büntetésed még nem feltétlen zár ki mennyei országodból, ahogyan Mózes is ott volt Illés mellett a megdicsőülés hegyén. Add hát nekünk az örök élet forrását a lelki kősziklából, Krisztusból, hogy aki abból iszik, már soha többé ne szomjazzon, hanem örök életre buzgó forrásá legyen benne. Amen.